Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet. Áhítatunkban az 50. Zsoltárból egy szakasz van kijelölve, de mi olvassuk fel az egész Zsoltárt, az 50. Zsoltárnak az első versétől a 23. verséig. Tehát a Zsoltárok könyve, 50. Zsoltár első versétől fennállva hallgassuk meg ezeket az igéket. Ászáb Zsoltára. A hatalmas Isten, az Úr szól, és hívja a földet, napkelettől napnyugatig. A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. Hívja az eget odafent, és a földet, mert ítélni akarja népét. Gyűljetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. Hallgass, népem, most én beszélek. Izrael, most téged intelek. Isten, a te Istened vagyok én. Nem feddelek meg véres áldozataidért, sem állandóan előttem levő égő áldozataidért, de nem fogadok el házadból bikát, se aklaidból bakokat. Hiszen enyém az erdő, minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Eszem-e a bikát húsát, iszom-e a bakok vérét. Hálaadással áldod Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. A bűnösnek pedig ezt mondja Isten. Hogy mered emlegetni rendelkezéseimet, és szádra venni szövetségemet? Hiszen te gyűlölöd a fedést, s elveted igéimet. Ha tolvajt látsz, vele cimborálsz, és a paráznákkal tartasz. Szádból gonosz beszéd jön ki, nyelved csalásságos sző. Ahol csak vagy testvéred ellen beszélsz, anyát, fiát is bemocskolod. Ilyeneket csinálsz, és én hallgassak. Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te? Megfeddelek, és mindezt szemedre vetem. Éltsétek meg ezti, akik elfeledkeztek Istenről, különben elragad menthetetlenül. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Eddig olvastam az igét, imádkozzunk. Urunk, te hatalmas, nagy Isten vagy, a világ bírója, az emberiség megítélője. És Urunk Istenünk, a te igédet is, amikor kezünkbe vesszük, akkor meg akar bennünket világosítani a te igét. Bevilágítani sötét sarkokat, sötét helyeket. És meg akarja mutatni a te igéd azt is, amit talán mi el akarunk takarni, el akarunk rejteni. De a te világosságodban minden napfényre kerül. Mindent megmutatsz, mert ismered bennünket. És Urunk Istenünk, azt akarod, hogy jó fele változzon a mi életünk. Hogy ott, ahol talán sötétség volt, sötét sarkok voltak, ott is a fény ragyogjon, ott is a te világosságod ragyogjon. Ott megváltozzon az a sarok. Ott, ha talán kosz volt, piszok volt, akkor tisztaság legyen, szentség legyen. És köszönjük, Urunk, a te igédet, amelyet néha olyan jó hallgatni, de néha nehéz is hallgatni, mert rámutat bűneinkre, és mi nem szeretjük, ha a bűneinkről esik szó. Mi nem szeretjük, amikor valaki azt mondja nekünk, hogy nem jól csináltunk valamit. Mi sokszor tiltakozunk, meg akarjuk magyarázni, ki akarunk bújni a felelősség alól. De hogy tudnánk, Urunk, megadni önmagunkat a te igéd előtt, a te szabad előtt, te előtted, ezen a mai délelőttön is. Uram, szólj hozzánk, világosítsd be a mi életünket, és vedess bennünket a te igéden keresztül. Amen. Azért is olvastam föl az egész Zsoltát, mert jó ezt a Zsoltát úgy együtt látni, mert együttesen rajzolódik ki az egész mondani valója. Tudom, hogy ismerünk ebben a Zsoltárban nagyon kedves igéket. Nagyon jól ismert igék hangzanak föl, ige versek hangzanak föl, és talán így ismerjük ezt a Zsoltát. Vagy lehet, hogy csak így ismerjük ezt a Zsoltát, de én azt szeretném most, hogyha úgy látnánk ezeket a jól ismert igeverseket is, hogy ennek a Zsoltának az egésznek az üzenetétben ágyazódnak bele ezek az értékes igeversek, és lássunk meg ezen a mai napon, hogy mit is akar itt kifejezni ez a Zsoltár. Hát azt láthatjuk ebben a Zsoltárban, hogy egy bírói tárgyalásra jövünk össze. Egy bírói terembe lépünk be. Maga a bíró az Isten, a tanúk az emberiség, mert ahogyan itt olvassuk, hogy összehívja a népeket az Úr napkelettől napnyugatig, aztán híveit is magához hívja, mondhatnánk, lehet ők a védő ügyvédek, és az elítélt, a vádolott, az pedig Isten népe. És itt ezen a bírói teremben két vád hangzik el, amivel vádolja Isten az ő népét. Amilyen bűnt követnek el. És hát nézzük meg ennek a mondani valóját, haladjunk ezeken végig, aki ugye Bibliát vett a kezébe, és nem elektronikusan a mobilján keresztül olvasta, az láthatja is, főleg az új fordításban, hogy hogyan tagozódik maga ennek a Zsoltárnak a felosztása. Tehát itt az első 6 versben ebbe a tárgyaló terembe léphetünk be. És a Föld minden lakója napkelettől napnyugatig Isten elé járul. A hatalmas Isten az Úr szól, és hívja a Földet napkelettől napnyugatig. A tökéletes szépségi Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Tehát megjelenik maga a bíró is, és azt is elmondja, hogy milyen kísérettel jelenik meg, jön a mi Istenünk, nem hallgat, előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. Amikor az Isten úgy jelenik meg, hogy ítélni jön, hiszen ebbe a bírói tárgyalóterembe ő ítélni jön, akkor nagyon sokszor így olvassuk a Bibliában, hogy szélvihar, emésztő tűz jár előtte, hiszen jön a nagy ítéletével, jön a félelmetes nagyisten. És talán haragvóan is érkezik a tárgyalóterembe. Jön a mi Istenünk. És ezután Ászáv, hiszen ő írta ezt a Zsoltárt, a lévitáknak a vezetője, elmondja azt is, hogy jönnek mások is, megérkeznek a terembe, Isten hívei is, és elhangzik a kettő vád felettük. Hát nem tudom, amikor én így végigolvastam, neked milyen érzésed volt, nekem olyan érzésem volt, hogy megijedtem. Elkezdtem rettegni. És fölvetődött bennem egy olyan kérdés, hogy hú, ha én lennék abba a tárgyalóterembe. Ha én lennék a vádlott, ha én állnék ott, és jönne az Isten az emésztő tüzével, a szélviharral, és még tanuk is fölsorakoznának ellenem, akik bizonyságot tesznek bűneimről, vétkeimről. És ott lennének abban a teremben a hívek, a szentek, és ott kell megállnom a nagy Isten előtt. A fölvetődött úgy bennem, hogy bírnék én megállni? Mi lenne ott velem? Milyen félelmetes lenne abba a tárgyaló terembe belépni? Megijedtél? bárcsak megijednél, bárcsak félnél, bárcsak megrettennél most, látva bűneidet, vétkeidet, látva, hogy bajba vagyunk. Hiszen a Zsoltár így tálja elénk Isten népét, bajba van. Bajba van, tanúk vannak ellene. Igazak is ott összegyűltek. A bíró is jön, nem akárhogyan. Mi lesz, mit fog mondani? Még bűnömet fogja felsorolni. Melyik bűnömről mond valamilyen vádat? Melyben akarod Isten elítélni? Ha csak az e heti bűneidet nézed, nem állsz meg az Isten előtt. Ki mondaná rád a kárhoztató ítéletet? Pokolba vele! A gyehenna tüze való neki. Emésztő tüzével fölemésztene téged és engem. Sok ember ebbe nem gondol bele, pedig sok zsoltáros ebbe belegondolt. A hív embernek ebbe bele kell gondolnia. Csak a zsoltárok könyvében hagy soroljak föl ilyen zsoltárokat, mert belegondoltak ezek az emberek ebbe. Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Vagy a 76. zsoltárban, félelmes vagy te, ki állhat meg arcod előtt, amikor haragszol? Vagy a 130. zsoltárban, ha bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki állhat meg előtted? Benned is föl van ez a kérdés, itt úrvacsora előtt. Ki állhat meg előtted, Uram? Hát csak a hetemet végignézem, bajba lennék. Ugye te is felszisszensz, amikor olvasod az 50. zsoltárnak az elejét. És aztán folytatódik. Oly sok bibliai ige szól erről, akár Malakiás könyve, de kiszen vetheti el eljövetelének napját, és kiállhat meg megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötvös tüze, és a ruhamosók lúgja. Vagy a Jelenések könyvében, mert eljött haragjuk nagy napja, és kiállhat meg. Vagy a zsidókhoz írt levélben, rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Rettenetes. És amikor a Jelenések könyvében csak egy Jánosról olvasunk, akinek látomása van, és jön felé Jézus, hogy reszketed az ember? Hogy remeg? Mint egy holt Jézus elé esik. Belegondoltál abba, hogy majd egyszer az Isten előtt, az Isten ő tárgyaló termébe meg kell jelenned? Belegondoltál abba, hogy esetleg most bemennél ebbe a tárgyaló terembe? És mi lenne veled? Nem kerülnél esetleg bajba? Hiszen egyszer eljön ez a nap. Azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben. És amiképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és azután lesz az ítélet. Azután jön a tárgyalóterem. Hát aztán, hogy mikor halunk meg, azt nem nagyon jó, nem tudjuk. Egyik táborban, keresztény táborban volt egy ilyen kérés, hogy mindenki jelölje meg, hogy szerinte mikor hal meg. Hát eléggé furcsa kérés volt. Be is iszelték többen, bejelölték többen. Valaki felszólalt, hogy ő ezt nem tudta megtenni, hogy ő mikor nem tudja elképzelni, nem is akarja ezt tenni, mert nem tudjuk, hogy mikor jön el az a nap. Mikor történik velünk bármi olyan fiatalon, középkorban, vagy időskor elején, vagy annak vége fele? Nem tudjuk. De azt tudjuk, az ige alapján utána az ítélet következik. És Isten az ő népét most hívja, gyere a tárgyaló termembe. És lehet, hogy téged is hív. Mielőtt eljönned az ítélet. Gyere be, kérlek, az én tárgyaló terembe. Neked akarok valamit mondani. Valami nem tetszik Izrael népe a te életedben. gyere, elmondom neked. És előáll a két vágyával a mindenható Isten. És aztán a Bibliában olyat is olvasom, például Péter írja, mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Isten házanépén. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a vége, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának, és ha az igaz is alig menekül meg, hova lesz az istentelen és a bűnös? Érzed te is ezt, amit Péter ír? Azt mondja, rajtunk kezdődik. Hívő vagy? Veled kezdi az Isten az ítéletet. Mi lépünk be elsőnek majd a tárgyalóterembe. És azt mondja Péter, ha az igaz is, alig menekül meg. Testvérek, mi alig menekülünk meg. Jár ez a fejünkbe, hogy mi alig, éppen hogy megmenekülünk. Akkor mi lesz majd azokkal, akik nem is gondolnak erre, hogy lesz Istennek ítélete, meg elhesegetik, mert nem akarnak róla hallani, még a halálról sem akarnak hallani, nemhogy még, hogy mi következik utána. Alig menekülünk meg. Ugye mennyivel másabb azt az értékes, jól ismert igeverset most ezután felolvasni? Hív segítségül engem a nyomorúság idején. És én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Ugye, hogy mennyire másabb ezt az igét ennek a fényében meglátni, ennek az egész Zsoltának az üzenetében, hogy Uram, a bűneim nyomorúsága a legnagyobb nyomorúság. A bűneimnek kárhoztató ítélete a legnagyobb probléma az életemben. Nem a földi betegségem, nem a földi bajaim meg gondjaim, hanem ez a legnagyobb nyomorúság. És ez tud igazán a legnagyobb nyomorba is sújtani engem. És azt mondja az Isten, ott a tárgyalóteremben, hív segítségül. Most ott vagyunk mindannyian. Azt mondja az Isten, hív segítségül engem. Abban a bűneidben, abban a vétkeidben, mert én elküldtem a szabadítót. Az Úr Jézus Krisztus, aki meg tud szabadítani, aki föl tud menteni, aki meg tud, ő általa meg tudok neked bocsátani. Nem kell a nagy nyomorúságot átélned, mert megszabadítalak ő általa. És te dicsőítesz engem. Hív bennünket az Isten, jöjj gyermekem, jöjj népem, ebben a nyomorúságodban, ebben a bűnödben, kiálts hozzám, és én meg tudlak szabadítani, meg tudlak váltani, és átélheted azt, hogy ebben a szabadításban jó neked. Én jót akarok neked. Én nem akarlak elítélni, pokolra juttatni, hanem meg akarlak menteni. De hívj engem segítségül a bűnödben. Tartsd bűnbánatot, fordulj felém, és én megszabadítalak téged. Hát így láthatjuk így a Zsoltárnak az elejét, és utána jön a kettő ítélet, a két vád Isten népe felett. Az első, a hetedik verstől kezdődik, nem másról szól, mint a külsőséges Isten tiszteletről. A felszínes, külsőleg megtartott Isten tiszteletről. Ugye abban az időben vitték az állatokat a templomba, amiket föláldoztak. Figyelt is Izrael népe, hogy az az állat tökéletes legyen, úgymond ne legyen rajta semmilyen betegség, semmilyen hiány, úgy kell áldoznod Istennek, erre úgy odafigyeltek. Erre nem is mond panaszad Isten, ő nem akar ezzel kapcsolatosan, nem feddele meg a véres áldozataidért, nagyon figyelsz az ig alapján, hogy milyen állatot vigyél. Külsőség megvan. De valahogy valami más hiányzik. A belső. Te azt gondolod, hogy ezzel a véres áldozattal, ezzel az áldozattal te adsz nekem valamit. És én majd cserébe adok neked valamit. Te valamit hozol, és azt várod, hogy én megadjak. Hát nem tudod, hogy enyém az összes állat a világon? Hát nem tudod, hogy nekem nincs szükségem ezekre az áldozatokra? Hát iszom én a bika vérét, eszem én, amit elém rakol áldozatként. Nincs szükségem rá. És ezt esetel itt az Isten. Ez nekem nincs rá szükségem. Erre neked van szükséged, nem nekem. Én ezt azért adtam neked, hogy ez neked legyen szükség. Hogy te lásd meg a te belsődben a bűneidet. Te jöjj hálával, hálás szívvel az Isten elé, én elém. És ez jó neked. Ezt nem teszed. Igazán hozod az áldozatot, de segítségül nem hívsz. Igazából hozod a hála áldozatot, hála meg a szívedben nincs. Csak kielégíteni akarsz engemet, mint a pogány isteneket. Ugye hát ott van is nagyon sok vallásban ez megy. Vigyük az ételt az Isten elé, majd ő megeszi, azt majd kapunk valamit helyette. Én nem ilyen Isten vagyok. A keresztény Isten nem ilyen. A mi Istenünk nem ilyen. Ő neki mindene megvan. Nem azért jövünk az Isten tiszteletre, hogy kielégítsük az Istent. Nem azért adakozunk, mert hát ő olyan szegény, hogy adni kell neki. Nem azért szolgálunk, mert neki szüksége van erre. Nem. Nem azért imádkozunk, mert ő akarja, hogy na, gyerünk, mert hiány szenved benne. Nem. Erre mind neked van szükséged. És ha ez csak külsőség marad, akkor ez nem Isten tisztelet. Ez minden, csak nem az. Ez csak megszokás, ez csak úgy teszed, ezt csak úgy végzed, úgy szolgálsz, hála nélkül, úgy jössz, hogy közben nem is hív a segítségül. Mind-mind csak külsőség, és nem történik semmi belső a te szívedben. Nekünk van erre szükségünk. Mert ha nem tesszük belsőleg is, leromlik elkölcsünk, ha nem járunk Isten tiszteletre, Bibliát nem olvasunk, ki lehet próbálni. Meg lehet, hogy már láttad is a saját életedben. Hova vezet az út? A romlás felé. Elkölcsileg rosszabb leszel, szeretet egyre jobban kikopik a szívedből, a türelem is elfogyik, a békességed is egyre jobban kevesebb lesz. Mert nekünk van erre szükségünk. Nekünk van szükségünk az Istenre. Ezért mondja az Isten, ezért engem hív segítségül. Nekem adj hálát. Ne csak külsőség legyen a csendességed, az imaházba való járásod, a szolgálatod, hanem teljék meg háladással. Hát kérdezzem meg, hogy jöttél ma az Isten tiszteletre? Ha úgy jöttél, hogy ezen a héten segítségül hívtad az Urat hétköznapokban, és ő megsegített téged, akkor te úgy kellett, hogy jöjjél ebbe az imaházba, hogy hálával léptél be az ajtón. Uram, hálából jövök hozzád, hálából áldozok neked most ezen az Isten tiszteleten, mert ezen a héten segítségül hívtalak téged, és te megsegítettél engemet. Itt vagyok, dicsőíteni akarlak téged. Ha nem így jöttél, nem hívta segítségül a héten az Urat, mert úgy gondoltad, megy ez neked is, meg tudod te élni az életedet, és nincs miért itt hálát adni. De eljöttél. Hát persze. Hát mert jó baptistaként el kell jönni. Meg hát így volt gyerekkoromtól kezdve, hogy járok vasárnap Isten tiszteletre. Meg mit szólnának ahhoz, hogyha nem mennék? Még az ajkára venné valaki. Hol volt? Van ilyen benned? Mert akkor az Isten vágyát hallgatod. Ne így gyere. Ne ez a külsőség. A belsőd. Úgy énekeld azt az éneket. Úgy örvendeld az Isten előtt. Úgy szolgálj. És látjuk azt, hogy nem egyszer nekünk sem megy. Én nem mindig állok itt a mikrofon előtt nagy hálás szívvel. Nem mondom őszintén. Nem. Nem mindig. Valamikor úgy kell rákényszeríteni magamat, hogy Csaba, menni kéne prédikálni, szolgálni. Meg ha szolgálok is, valamikor nem hálából teszem. És megítélt engem is ez az ige. Csaba, szolgálj úgy. Jön a napközistábor. Hálából tedd. Mert megmentettelek. Van miért dicsőítened. Mert megsegítettelek. Na meg hívjál többször segítségül engem. És lesz miért majd hálát adni. Lesz miért majd hálás szívvel szolgálni. Lesz miért majd hálás szívvel adakozni. Tehát ha nem hívjuk segítségül, nem lesz miért hálát adni. Mert észre se vesszük, hogy arra a kérésünk, ami nem volt, érkezik a válasz. Milyen jó, hogyha Isten tárgyaló termébe néha belépünk. És azt mondjuk, Uram, vizsgálj meg engem. Nem járok téves úton. És ha téves úton járok, akkor igazíts ki az életem. Szólj, mondj valamit, mert nem szeretnék így maradni. Talán lehet, hogy most szólított téged az Isten ebben a tárgyalóteremben. És azt mondta, nem szoktál mostanában így énekelni, nem szoktál mostanában így imádkozni, nem szoktál mostanában így jönni Isten tiszteletre. Egyre jobban csak külsőséges az egész. Hát ne így tedd. Hálával áldozd nekem. Úgy gyere, és dicsőíts engem a szabadításért. Lásd meg az én nagy szabadításomat. Tedd ezt. Erre akar bennünket elvezetni az ige. A hála áldozat, amiről itt olvasunk, ugye itt az igében, hogy háladással áldoz Istennek, az a tódó héber szóból van, és annak az abból az igéből származik, a jádá igéből, hogy elismer, megköszönöm. Azzal jönni, köszönettel, hálásan a te szívedben. Jönni az Isten elé. Hát nem sokszor így kell jönni a kéréseinkkel is. Hát arra biztat bennünket az ige, semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tájátok fel kéréseiteket az Isten előtt. Hát így gyere elém, ezzel a háladással, ezzel az érzülettel. Foglalkoztunk szerdán Isten tiszteleten Noéval. Nézd meg Noét, hogy éli meg, amikor kilép a bárkából. 377 nap után végre kiléphet a száraz földre. Futnak kifele az állatok, birtokba veszik a földet. De Noé nem. Noének az első dolga, hálával áldozok az Istennek, hogy megmentett, hogy megszabadított ebben a nagy viharban. Soha nem láttam ekkora vihart, mint ami volt. Mindenkit elpusztult, mindenkit meghalt, meg új léphetek erre az új földre, erre a megszáradt földre végre, hogy élek, megszabadított engem az Isten. Hát nem eszek még semmit, nem kapálok, nem veszem birtokba a földet, hanem oltárt építek. Hálát adok ennek az Istennek. De jó, hogyha így veszünk bármit birtokba az életünkbe, amit kapunk, hogy hálát adunk, hogy az Istennek megköszönjük. Úgy válja az Isten ilyen tekintetben a te háladásodat. Az dicsőíti az Istent, amikor ezt tudod tenni. Amikor így járulsz elé. És nézzétek meg, hogy Noé, amikor ezt teszi, milyen kedves illatként száll föl az az áldozat az Istennek. Mert az nem csak külsőséges volt, hanem abban benne volt Noénak a szíve is. És válaszol a kedves áldozatra az Isten. Elmondja, hogy lesz nyár, meg tél is, meg vetés, meg aratás, meg így nem fogja elpusztítani a földet, na meg nézed csak, majd szivárvány is lesz az égen, hogy erre a szövetségre emlékeztesse téged is, meg az utódaidat is. Istennek mindig van reagálása a jó Isten tiszteletre. A belső megélt Isten tiszteletre. Mert nagyon jól tudjuk, hogy lehetünk mi úgy is itt, hogy elalszunk, alszunk egy jót, nem? Lehet. Vagy a gondolataink teljesen máshol járnak, külsőleg itt vagyunk. Ruházatban is itt vagyunk. Mindenki látja, hogy eljöttünk. Mert hát egészen máshol jár a gondolatunk. Hát ez kedves illatként fog felszállni az Isten elé. Ebben jó beleszimatol a mindenható Isten, hogy jaj, de jó, az én gyermekem milyen kedvesen jött az Isten tiszteletre. Ez nem kedves előtte. Isten segítsen, hogy ha talán valamit változtatni kell, akkor változtassunk. Biztat erre, biztatja az ő népét is, biztat téged is, biztat engemet is. Mert vannak bizony a mi életünkben is, ezen a területen hibák, bűnök, vétkek. És föl kell hívni a figyelmünket az Istennek, hogy vigyázz, nem jól éled meg az Isten tiszteleti alkalmakat. Nem igaz Isten tisztelet az, amit csinálsz. Aztán az Úr megítéli az ő népét másban is. Ezt olvashatjuk a 16. verstől. Elsőnek olyan ez a Zsoltár, mint a törvény tábla. Elsőnek, amit kifogásol az Isten és az ember közötti kapcsolatról szól. A második vágya az Istennek, az ember és az ember közötti kapcsolatról szól. Mert az a panasza az Istennek a népével kapcsolatosan, hogy képmutató. Mutatja a szépet, ahogyan olvassuk, fölhozod rendelkezésemet, szövetségemet, szádra veszed, de hogy mered szádra venni, amikor nem a szerint élsz. Hiszen te gyűlöd a feddést, elveted igéimet, a tolvajt látsz, vele cimborálsz, és paráznákkal tartasz, szádból gonosz beszéd jön ki, nyelved csalánságos sző. Ahogy csak vagy, testvéred ellen beszélsz, anyát, fiát is bemocskolod. Ilyeneket csinálsz, és én hallgassak. Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te. Megfeddelek, és mindezt szemedre vetem. És ennek ellenére te emlegeted az én szövetségemet. Szádra veszed. Képmutató életmódjáért fedi meg az ő népét az Isten. Mutatja, mintha betartaná a törvényt, aztán mégsem tartja be. Elítél másokat, önmagát meg nem ítéli el. Ezt olvashatjuk itt a Zsoltárnak a második felében. Ez a kettős élet. Imaházban mutatom, milyen jó hívő vagyok, milyen jó baptista vagyok, milyen szeretetteljes ember vagyok, milyen türelmes vagyok. A hétköznap életemben meg teljesen más vagyok. Itt vasárnap fölveszem az Istennek az igéjét, még talán ki is állok, beszélek róla, meg énekemben is elmondom neki, és közben a hétköznapjaimban nem úgy élek. Hogy mondjak el erre egy történetet, amely olyan sokat mondó volt az én számomra, és annyira ideillik ezekhez az igékhez. Volt egyszer egy császár. Ez a császár ott keleten nagyon öreg volt már, és közelgett az idő, hogy megválaszza utódját. Az utódja úgy gondolta, hogy nem a gyermekei lesznek. Nem őket akarta választani. Sem a hivatalnokaitra nem akarta rábízni az országot, hanem összehívta az ország ifjait, fiataljait, bizonyos korosztályt. És ott álltak előtte a császár előtt, és azt mondta a császár, amikor fölállt, és beszédet mondott feléjük, hogy én öreg vagyok, idős vagyok már, és meg kell választanom utódomat. És ti közületek lesz az utódom. Mindenki meglepődött. Hogy? Nem a gyermekét? Nem ott, aki ott az udvarban van? Mi közülünk? Aztán folytatta a császár. Mindenki kap egy magot. Kérem, hogy ültessétek el, öntözzétek, ápoljátok. Egy év múlva pedig ezen a napon, egy év múlva hozzátok elém növényeiteket, és majd az alapján kiválasztom, ki lesz utódom. Na hát mindenki megörült, milyen nagyon jó. Volt egy fiú is közöttük, Ling, így hívták, ő is megkapta a magot, hazament, elmondta az anyjának, hogy mi történt, miért hívatta őket a császár. Na az anyja segített itt cserepet keresni, jó kis földet találni, és abba elültetni a magot. Ling el is kezdte öntözni. Öntözte. Eltelt 3 hét. Sehol semmi. A barátai már mondták, hogy bújik kifele a földből. Már látszik a növény. Őnála semmi nem látszott. Eltelt 6 hét. Semmi. Többiek már azt mondták, csodálatos növényem van. Őnek én mindig semmi. Nem mehette elmondani, hogy neki semmi nem jött ki még abból a földből, de hát még locsolta. Napfényre tette. Mindent megpróbált. Eltelt fél év. Már a többiek szinte fákról beszéltek. Csodálatos növényekről. Őnál még mindig csak a földet látta. És eljött az a bizonyos nap, hogy el kellett menni a császárhoz. Azt mondta az anyjának Link, hogy ő nem megy. Hát miért menne? Hát mi a cserepet a földdel mutatassa? A többiek gyönyörű növényről, virágokról beszélnek. Hát ő nem megy. Azt mondta az anyja neki, de hát menjél rá már, fiam. Hát őszinte legyél, mondd el, hogy mi történt. Hát gondolta, igaza van az anyjának, de remegő lábakkal, remegő szívvel ment, és elment, és amikor oda bement az udvarba, elcsodálkozott. Mindenki gyönyörű növényekkel, gyönyörű virágokkal látott. Ő meg belépett a földes cserépjével. Többen kinevették, kigúnyolták. Mások megsajnálták. És azt mondták, nem baj, legalább megpróbáltad. Próbált úgy elbújni, ott leghátul. Aztán még le is rakta a földre, hogy minél kevesebben lássák. Ne tartsa a kezébe. Megjelent a császár. Végig nézett a fiatalokon, kezükben lévő növényeken. És kimondta azt, hogy ma meg lesz az utódom. Ma kiválasztom közületek. Ki lesz a következő császár? Mindenki izgatottan állt. Link meg ott hátul próbált elbújni, de a császár észrevette. Kiszúrta. Mondta a katonáinak, menjetek hozzátok azt a fiatalt elém. Mindenki elé, itt álljon mellettem. Hú, amikor ezt ő megtudta, bajba kerültem, gondolta. Meg fog ölettetni. Itt lesz a halálom napja, hogy még egy növény se bírtam fölnevelni. És akkor odaállt a császár mellé, ez a fiatal, azt mondta a császár. Íme, megtaláltam utódomat. Mi a neved? Mondjad. Mondta, hogy Link. Link lesz az utódom. Ő lesz a következő császár. Hát ő is meglepődött. Próbálta a fülét hegyesni, hogy jó hallja. Ő, aki egy növényt nem tudott fölnevelni, ő lesz a császár. A többiek néztek nagyot. Hát előtte még kigúnyoltuk. Mi az, hogy ő? Hát sokkal szebb növényeket hoztunk. És akkor a császár a következőt mondta. Egy évvel ezelőtt mindenki kapott egy különleges magot. Egy olyan magot, melyet megfőztem. Vagyis soha nem hajtott belőle ki semmi. Olyan magot kaptatok, amelyből semmilyen növénynek nem kellett volna nőni. De ti ezt észrevettétek. Ezért a földben kivettétek az én magomat, amit mondtam, hogy hozzatok majd elém, és kicseréltétek a tiétekkel. És ebben díszelettek most. Ezt mutogassátok. Ez az egyetlen egy személy, Link, volt őszinte. Fölvállalta, hogy neki nem sikerült, hogy kudarcot vallott, de ő volt az egyetlen, aki teljesítette az akaratomat, mert azzal a maggal jött vissza, amelyet egy év ezelőtt én adtam neki, és megmondtam, hogy ezzel téltek vissza. Ezért lesz ő a császár. Életünkben nem így van néha. Vasárnap mutogatjuk a nagy virágainkat, növényeinket. Nézed csak, hogy éltem meg az életemet? Milyen jó baptista vagyok? Hogy virágzok? És az egész csak egy kudarc volt. Egy elesés volt. Semmi szuper nem volt benne. A kudarcot bevallani. Nem kimutatóskodni, hanem elesésünket is elmondani. Ez kedves Isten tisztelet. Uram, bevallom, ilyen vagyok, és én nem vagyok külön, mint a másik. Megtehetném, hogy úgy mutatom, de nem vagyok az, és nem is akarom mutatni. nem egyszer nem tudtam teljesíteni a te akaratodat. Nem tudtam tenni ezen a héten azt, amit kellene. Alig imádkoztam. Alig énekeltem otthonomba. Csak itt énekelek, az Isten tiszteleten. Egész héten egy ének ki nem jött az ajkamon. De itt aztán zengedezek neked. Uram, bocsáss meg. Megint mást akarok mutatni, mint ami a valóság. Az Úr ebbe a szívbe munkálkodik. Az Isten az ilyen megadott, átadott, alázatos, bűneit megvalló, bűneit nem rejtegető, nem mást mutogató ember életében munkálkodik. De hát át kell adni az életünket. Uram, kudarc az, úgy, ahogy van. Egyedül, saját erőből nem megy. Kérlek, segíts! És akkor ő tudja adni a szent lelkét, ő tudja adni az erejét, sőt, tudja adni a szavát is. Népem, gyere csak! Így éld meg! Ne úgy, ahogyan itt felsoroltam neked, hanem éljesd meg, amit hangsúlyozok ebben a zsoltárban. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. És aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Gyere, légy hálás! Teljék meg a te szíved ezzel a hálával, szabadításom, örömével. Jöjj, hív segítségül engem, nem csak vasárnap, meg egy szerda Isten tiszteleten, hanem a hétköznap is, meg szüntelenül is, meg a munkahelyeden is, meg amikor sétálsz, vagy éppen kerékpára ülsz, akkor is én legyek a te szívedbe. Lesz örömöd, lesz hálaadásod, lesz igaz Isten tiszteleted, és nem kell más mutatnod, mert a valóságot tudod majd mutatni. Gyere, hadd segítsek neked, de csak úgy tudok segíteni rajtad, ha a nyomorúságodat meglátod, a kudarcaidat meglátod, és segítségül hívsz engem, és én majd megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Az Úr segítsen nekünk, hogy ebből a tárgyalóteremből ma úgy menjünk el, hogy szót fogadunk neki, amire talán rávilágított, ami talán hiába van a mi életünkben. Tudjuk kimondani, Uram, tényleg kudarc, segíts nyomorúságomban, segíts bűneimben. Hagyj éljem át szabadításodat itt az úrvacsorai alkalommal, és hagyj tudjalak utána hálából téged magasztalni. Téged dicsőíteni. Amen.